49. fejezet. A Vigéc nagybátyának a története. Az én nagybátyám, uraim, kezdte a Vigéc, a legvidámabb, legmulatságosabb és a legokosabb fickó volt, aki valaha ezen a földön járt. Bárcsak ismerték volna, uraim. De jobban megfontolva a dolgot, mégis szívesebben veszem, uraim, hogy nem ismerték, mert ha ismerték volna, a természet rendje szerint most már alig ha lehetnének életben. Vagy legalábbis olyan rokkantak volnának, hogy otthon kellene üldögélniük és minden társaságot kerülniük. Én pedig meg lennék fosztva attól a nagy élvezettől, hogy önökkel beszélgethetek. Nem, uraim, nem. Inkább azt kívánom, bár csak az apjuk és az anyjuk ismerte volna a nagybátyámat. Bizonyosan rajongtak volna érte, különösen a tisztelt édesanyjuk, erre a fejemet teszem. És ha a számtalan erényei közül, melyekkel nagybátyám dicsekedhetett, kettő különösen kiemelkedett, merem állítani, hogy ez a kettő saját gyártmányú puncsa volt és a bordalai. Bocsássanak meg, hogy ilyen hosszasan beszélgetek régmúlt érdemeinek szomorú emlékéről, de nem minden nap találkozunk olyan emberrel, mint amilyen az én nagybátyám volt. Én különösen azt becsültem nagyra benne, hogy ő, uraim, bizalmas barátja és jó cimborája volt Tom Smartnek, aki a nagy Bilzon és Slam céget képviselte a Keith Eaton Street-en a Cityben. Az én nagybátyám a Tegin és Welps cég utazója volt, de jó sokáig majdnem ugyanazokon a helyeken utazgatott, mint Tom. És mindjárt az első este, amikor megismerkedtek egymással, a nagybátyám megszerette Tomot, és Tom megszerette a nagybátyámat. Alig fél órai ismerettség után fogadtak egy új kalapba, hogy kettejük közül ki tud jobb puncsot készíteni, és ki issza ki hamarabb. Ami a puncs készítését illeti, nagybátyám nyerte meg a fogadást, de az ivásban Tom verte meg őt, körülbelül fél kanál hosszal. Aztán mind a ketten kértek még egy pohár puncsot, hogy kocinthassanak egymás egészségére, és attól fogva testi-lelki jó barátok lettek. Már hiába, uraim, nem tehetünk róla, az ilyen dolgokat a sors maga intézi. Ami a külsejét illeti, nagybátyám valamivel alacsonyabb volt a középtermetűnél, de egy kicsit kövérebb volt, mint a legtöbb ember, és az arca is talán vörösebb volt egy árnyalattal a kelleténél. Vidámabb arcot sohasem láttak, uraim. Hasonlított kissé a Paprika Jancsihoz, csak hogy sokkal szebb volt az orra és az álla. A szemében mindig jókedv csillogott és szikrázott, és a mosoly sohasem tűnt el az arcáról, mégpedig nem az az örökös, semmit mondó vigyorgás, hanem az igazi, jó ízű, megelégedett mosoly. Egyszer kiesett kétkerekű kocsijából, és fejjel zuhant neki egy határkőnek. Ott feküdt eszméletlenül, az arcát úgy felhasogatta a sok kavics, ami egy rakáson állt az út mentén, hogy saját kifejező szavaival élve tulajdon édesanyja sem ismerte volna meg, ha a sírjából kikelhetett volna. Csak ugyan, uraim, ha meggondolom a dolgot, magam is azt hiszem, hogy nem ismert volna rá, mert amikor meghalt, nagybátyám 2 éves és 2 hónapos volt, és a magam részéről valószínűnek tartom, hogy a kavicsok nélkül is nem csekély zavarba hozta volna a derék asszonyságot nagybátyám lehajlott szárú csizmája, nem is beszélve vidám veres ábrázatáról. No, egy szóval ott feküdt, és amint később gyakran elbeszélte, az az ember, aki őt fölszedte, azt mondta, hogy éppen olyan jókedvűen mosolygott, mintha puszta tréfából vágódott volna ki az útra. És miután eret vágtak rajta, a visszatérő életerő első gyenge jele abban nyilatkozott meg, hogy felugrott az ágyában, hangosan elnevette magát, megcsókolta a fiatal nőt, aki a mosdótálat tartotta neki, és nyomban ürű kotlettet és dió befőttet rendelt. Nagyon szerette a dió befőttet, uraim. Mindig azt mondta, hogy tapasztalatai szerint, ha ecet nélkül eszi, jobban ízlik utána a sör. Az én nagybátyám mindig az őszi lombhulláskor indult nagy útjára. Ilyenkor hajtotta be a követeléseket, és vette fel a megrendeléseket az ország északi részében. Londonból Edinburghba ment, Edinburghból Glasgowba, Glasgowból aztán visszatért Edinburghba, onnét pedig halászbárkán vissza Londonba. Ezt úgy értsék azonban, uraim, hogy a második edinburghi látogatását csak a saját mulatságára tette meg. Rendszerint 1 hétre ment vissza, hogy felkeresse régi barátait. és miután az egyikkel reggelizett, a másikkal villás reggelizett, a harmadikkal ebédelt, a negyedikkel vacsorált, ezt az egy hetet igazán pompásan töltötte el. Nem tudom, uraim, volt-e már része valamelyiküknek egy valódi, kiadós, skót reggeliben, és elfogyasztotta utána villás reggelire néhány kosár osztrigát, vagy 20 üveg erős sört, és befejezésül néhány pint viszkit. Mert ha már volt benne részük valaha, akkor el fogják ismerni, uraim, hogy jó gyomrú ember legyen az, aki ezek után még ebédelni és vacsorázni is képes. No de hát a kutya fáját, uraim, az én nagybátyámnak az ilyesmi, meg se kottyant. Olyan edzett ember volt, hogy föl se vette. Sokszor emlegette előttem, hogy a dándi bélieket minden nap az asztal alá tudná inni, és utána szépen hazasétálna a tulajdon lábán. Pedig a dándi bélieknek, uraim, olyan jó torkuk és olyan erős puncsuk van, hogy nemigen találnák párját ezen a föltekén. Hallottam egyszer, hogy egy glasgowi és egy dándíbeli 15 óra hosszat versenyt ittak egymással. Igaz, hogy mind a ketten megfulladtak a végén, és amennyire meg lehetett állapítani ugyanabban a pillanatban, de ettől a csekélységtől eltekintve éppen olyan jól érezték magukat, uraim, mint azelőtt. Egy este, 24 órával előbb, hogy a hajón Londonba indult, nagybátyám egyik legrégi barátjával ebédelt valami Meg és még egy csomó szótag nevű tanácsosnál, aki Edinburgh városában lakott. Felesége is volt a tanácsosnak, továbbá három lánya, egy felnőtt fia. És a nagybátyám tiszteletére meghívott még 3-4 derék, termetes, bozontos szemöldökű öreg skótot is, hogy a társaság annál vidámabb legyen. Pompás lakoma volt. Volt ott füstölt lazac, fintőkehal, bárányfej és egy haggis. Azaz egy híres skót húspuding, uraim, amire a nagybátyám azt szokta mondani, hogy az asztalra tálalva nagyon hasonlít egy kis ámorhasához. Azon kívül még sok más fogás, aminek a nevét már elfelejtettem, de azért felséges falatok voltak. A lánykák csinosak és kedvesek voltak. A tanácsos felesége a legjobb lelkű asszony, aki valaha élt. A nagybátyám pedig ritka jó kedvében volt. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a kisasszonykák folyton nevetgéltek. Az öreg hölgy hangosan kacagott. A tanácsos és a többi öreg cimbora egész idő alatt ordítozott, és kiabált, hogy az arcuk egészen belevörösödött. Nem emlékszem már pontosan, hogy hány pohár viszki rokot ittak meg fejenként a vacsora után, csak annyit tudok, hogy a tanácsos felnőtt fia éjfél után egy órakor már alig tudott gagyogni, amikor el akarta énekelni annak a nótának az első strófáját, hogy Vili egy mérce árpát főz, és amikor a nagybátyám látta, hogy már egy jó fél órája csak ő egyedül nem került az asztal alá, úgy gondolta, hogy most már lassacskán ideje volna távozni. Annyival is inkább, mert már este 7 órakor elkezdték az ivást. De aztán eszébe jutott, hogy talán mégse illik éppen most faképnél hagyni a társaságot. Minél fogva megválasztotta magát elnöknek. Kevert még egy pohár grogot, fölállt, hogy igyék a saját egészségére, nagyon szép kis szónoklatot intézett önmagához, és nagy lelkesedéssel ürítette ki a poharát. De erre se ébredt fel senki. A nagybátyám ivott át még egy kortyot, ezúttal kizárólag azért, hogy a grog meg ne ártson neki, aztán fejébe gyűrte a kalapját, és kitámolygott az utcára. Zord, szeles éjszaka volt, mikor a nagybátyám a tanácsos kapuját betette maga mögött. Kalapját mélyen a fejébe nyomta, hogy a szél le ne kapja. Zsebre vágta mindkét kezét, föltekintett az égre, és egy futó pillantással tájékozódott az időjárásról. A felhők nyílsebesen száguldottak el a hold előtt, és hol teljesen elsötétítették, hol pedig szabadon hagyták, hogy leragyoghasson az égről, és megvilágítson mindent körös körül. Aztán már is újra tovább száguldottak, fokozott gyorsasággal, és mindent sötétségbe borítottak. No hát, ez igazán nem járja, mondta nagybátyám az ivatarhoz beszélve, mintha sértve érezni magát személyesen. Ilyen időben nem lehet utazni. Nem, ezt semmi áron nem lehet eltűrni, tette hozzá a nagybátyám nagyon erélyes hangon. És miután még néhányszor megismételte mindezt, nagy nehezen visszanyerte ismét az egyensúlyát. Tudnélik egy kisé elszédült, mert olyan sokáig nézett fel az égre, és vidáman tovább sétált. A tanácsos háza Canongate-be volt, nagybátyám pedig a Leiswók másik végébe iparkodott, s így egy mérföldnél is hosszabb útja volt. Mindkét oldalról nagy, ormótlan, magányos épületek meredtek a sötét égre, megbarnult, viharvert homlokzattal, és az ablakaik, mintha ugyanarra a sorsa jutottak volna, mint az emberi szem, elhomályosodtak, és beestek a vénségtől. 6, 7 és 8 emeletes házak voltak ezek. Emelet emeletre rakva, mint a gyerekek kártyavárai, és rávetették sötét árnyékukat az utca darabos kövezetére, úgyhogy a sötét éjszaka még sötétebbnek látszott. Itt-ott, messzire egymástól, néhány elszórt olajlámpa égett, de csak arra szolgáltak, hogy megsejtessék egy-egy zsákutca homályos bejáratát, vagy rávilágítsanak egy közös lépcsőre, amely meredek és bonyolult kanyarulataival különböző felső emeletekre vezetett. Mint hogy mindezt olyan ember szemével nézte, aki már azelőtt is nagyon sokszor látta, nem volt rá semmi oka, hogy sokat törődjön velük. Mindkét hüvelyk ujját a mellénye egy-egy zsebébe dugva, lépegetett végig az úttest közepén, és időnként azzal mulattatta magát, hogy különböző dal töredékeket énekelt, olyan erőteljesen és olyan lelkesen, hogy a békés és tisztes polgárok felriadtak első álmukból, és remegve feküdtek az ágyukban, amíg a hangok a távolban el nem enyésztek. Utána pedig azzal nyugtatták meg magukat, hogy biztosan csak valami részeg mihaszna volt, aki nem talál haza, s melegen betakaróztak, és ismét álomba merültek. Azért írtam le, illetve mondtam el ilyen részletesen, uraim, hogy a nagybátyám miként ballagott az utca közepén, hüvelyk ujját a mellény zsebébe dugva, mert, amint ő maga is gyakran szokta mondani, méghozzá teljes joggal, az egész történetben semmi rendkívüli nincs. Ha mindjárt az elején tudomásul nem vesszük, hogy nagybátyámnak egyáltalán nem voltak romantikus és képzelgő hajlamai. A nagybátyám tehát, uraim, hüvelyk ujját a mellény zsebébe dugva a kocsi út kellős közepén, hol egy szerelmi, hol pedig egy bordalból énekelt el egy-egy verszakot, s amikor már mind a kettőből kifogyott, szépen fütyörészni kezdett, amíg az északi híthoz nem ért, mely Edinburgh-ban az óvárost és az újvárost összeköti. Itt egy pillanatra megállt, hogy szemügyre vegye azt a sok-sok kusza fénypontocskát, amelyek egymás fölött ragyogtak úgy, hogy csillagoknak nézhette volna az ember, s amelyek egyrészt az erőt falairól, másrészt kártonhírről villogtak le, mintha csak valóságos kivilágított kastélyok lettek volna a levegőben. És alattuk mély álomba merülve feküdt a sötétségben és árnyékban az ódon festői óváros. Holyrood vára és kápolnája, amelyet, mint nagybátyám egyik barátja szokta mondani, éjjel-nappal az öreg Artus király testőrsége őrzött, komoran és sötéten merett fel az égre, mint valami Zordon géniusz, mely olyan hosszú időn át vigyázott az ősi városra. Mondom, uraim, a nagybátyám itt egy pillanatra megállt, hogy körülnézzen. Aztán megdicsérte az időt, mely egy kissé kiderült, habár a hold már lenyugvóban volt. Aztán megint ugyanolyan büszke, fenséges léptekkel indult tovább, mint az előbb. Méltóság teljesen lefoglalta magának a kocsi út közepét, és körülnézett, mintha azt kívánná, hogy bárcsak jönne valaki, és próbálná elvitatni tőle ezt a jogát. Történetesen azonban nem akadt senki, aki kétségbe vonta volna az úttesthez való jogát, és ennél fogva, hüvelyk ujját a mellény zsebébe dugva, olyan szeliden és békésen folytatta az útját, mint egy kezes bárány. Ahogy a nagybátyám Leiswók végére ért, keresztül kellett vágnia egy meglehetősen nagy puszta telken, hogy befordulhasson abba a rövid kis utcába, amely egyenesen a lakásához vitt. Ezen az üres, elhagyatott területen akkoriban állt egy bekerített telek, valami kerékgyártónak a tulajdona, aki a posta igazgatóságtól a kimustrált posta kocsikat rendszeresen megvásárolta. És mint hogy a nagybátyám nagyon szerette a postakocsikat, régit, újat, középkorút egyaránt, hirtelen az az ötlete támadt, hogy letér kissé az útjáról, és a kerítésen keresztül megnézi ezeket a postakocsikat. Emlékezett rá, hogy látott ott egy egész rakást, egymás hegyén hátán rendkívül elhanyagolt és megrongált állapotban, jó részt szétszedve. Az én nagybátyám, uraim, nagyon lelkes és nagyon elszánt természetű ember volt, és amikor látta, hogy a deszka palánk résein nem tud belesni, átmászott a kerítésen, Szép nyugodtan leült egy vén kocsitengelyre, és komoly arccal kezdte nézegetni a postakocsikat. Lehetett ott vagy 10-12 kocsi, sőt, talán még több is. A nagybátyám erről soha nem tudott bizonyosat mondani, és minthogy a számadatok tekintetében nagyon pedáns ember volt, nem is nyilatkozott erről soha határozottan. De azért ott állt valamennyi tarka összevisszaságban, a lehető legelhanyagoltabb állapotban. Az ajtók ki voltak szakítva sarkaikból, és hiányoztak. A bélés le volt tépve, és csak imit-amut fityegett még egy-egy foszlánya a rozsdás szögeken. A lámpák is hiányoztak, a kocsi rudak régen eltűntek. A vasalásuk megrozsdásulott, a festés lekopott. A hasadékokon keresztül befütyült a szél a puszta faalkotmányba. És az esővíz, amely meggyülemlett a tetejükön, cseppenként hullott be, tompa, szomorú kopogással. Egy szóval, a hajdani postakocsiknak szétmálló vázai voltak ezek. Se magányos helyeken, énekévadján, nagyon gyászosan, nagyon komoran festettek. Nagybátyám tenyerébe hajtotta a fejét, és azokra a dolgos, serény emberekre gondolt, akik évekkel ezelőtt ezekben a régi postakocsikban robogtak városról városra, és akik azóta szintén elnémultak és átalakultak. Arra a sok emberre gondolt, akiknek ezek a korhat, szúette kocsik valamikor, hosszú esztendőkön át, estéről estére, szép időben, csúnya időben, egyaránt meghozták a híreket, melyeket szorongva lestek, meghozták a pénzt, vagy a váltót, amit alig győztek várni, meghozták az ígért levelet, hogy az írója jól van és egészséges, vagy a váratlan híreket betegségről és halálról. A kereskedő, a szerető, a feleség, az özvegy, az anya, az iskolás fiú, s még az apró gyerek is, aki a levélhordó kopogtatására az ajtóhoz tipegett, milyen sóváron leste valamikor, hogy jön-e már a vén postakocsi. És most vajon hová lettek ezek? Valamennyien. A nagybátyám uraim mindig úgy mesélte, hogy akkor ott ezen járt az esze. De én inkább azt gyanítom, hogy később tanulta be egy könyvből, ugyanis ő határozottan azt állította, hogy amikor ott ült az öreg kocsitengelyen, és a postakocsik romjait nézegette, félig meddig álomba merült, és csak a toronyóra tompa ütése riasztotta fel, amikor kettőt ütött. Már most. A nagybátyám nem volt valami gyors észjárású ember, és ha csak ugyan végig gondolta volna mindezt, akkor bizonyosra veszem, hogy a gondolatai legalábbis fél háromig foglalkoztatták volna. Én ugyanis, uraim, határozottan azon a nézeten vagyok, hogy a nagybátyám szépen elszenderült anélkül, hogy a világon bármire is gondolt volna. De hát, akárhogyan áll is a dolog, elég az hozzá, hogy a toronyóra kettőt ütött. Nagybátyám fölébredt, megdörzsölte a szemét, és csodálkozva pattant fel a helyéről. Alig némult el a harangszó. Az egész csöndes és elhagyatott telek egyszerre megélénkült és benépesedett. A kocsi ajtók megint ott voltak a helyükön, a bélés hibátlan, a vasolás olyan lett, mint újkorában, a mázolás megint friss volt, a lámpák égtek, minden bakon párnák és nagy köpönyegek, a hordárok csomagokat raktak minden rekeszbe, a kalauzok elhelyezték a levélzsákokat, az istálló fiúk nagy vödör vizekkel öntözték meg az újjávarázslódott kerekeket. Tömérdek kocsis rohant elő, és minden posta kocsinak berakta a rúdját, utasok érkeztek, málhákat raktak fel, lovakat fogtak be, szóval világosan látszott, hogy mindegyik kocsi indulni készül. A nagybátyám, uraim, olyan tágra nyitotta a két szemét, hogy élete fogytáig mindig is csodálkozott rajta, miképpen volt lehetséges, hogy később mégis be tudta csukni újra. No, hallja-e? Szólalt meg egy hang, és a nagybátyám egy kezet érzett a vállán. Ön belső helyet váltott. Jó lesz beszállni. Hogy én jegyet váltottam? Kérdezte a nagybátyám hátrafordulva. Há persze, hogy ön. Uraim, nagybátyámat úgy elfogta a csodálkozás, hogy egy szót sem tudott szólni. De a legfurcsább az volt a dologban, hogy ám bár roppant sokan voltak, és minden pillanatban új alakok érkeztek, nem lehetett tudni, hogy honnét jönnek. Mint ha csak valami különös módon a föld alól bújtak volna ki, vagy a levegőből szálltak volna le, és éppen olyan rejtélyesen el is tűntek. Mihelyt egy hordál felrakta a kocsira a podgyászt, és átvette a bérét, sarkon fordult, és nyomaveszett, és mielőtt még nagybátyámnak jóformán ideje lett volna érdeklődni, hogy mi történik vele, újabb csomó hordár bukkant elő, és cammogott odább a sok csomag terhe alatt, mely szinte agyonnyomta őket. Az utasok is mind olyan furcsán voltak öltözve. Nagy bőkabátok, széles csipkeszegéllyel, kihajtott ujjakkal, gallér nélkül, és parókák, uraim, nagy régi módi parókák, szalagos tincses parókák. A nagybátyám sehogyan sem tudott kiokoskodni semmit a dologból. No, beszáll-e már? Kérdezte az az ember, aki az imént már megszólította a nagybátyámat. Posta kocsi kalauznak volt öltözve. Parókát viselt a fején, és óriási, felhajtott kabátujjakat. Az egyik kezében lámpást tartott, a másikban egy hatalmas régi módi mordájt, melyet éppen a fegyverládába akart berakni. Beszáll-e már végre, Jack Martin? Mondta a kalauz, és a nagybátyám arcába világított. Mi a szösz? Mondta nagybátyám, egy-két lépést hátrálva. Hogy komázik az emberrel? Így áll a neve az utasok lajstromán, felelte a kalauz. Talán az is ott áll, hogy úr, mondta nagybátyám, mert úgy érezte, uraim, hogy egy kalauz, aki őt nem ismeri, nem szólíthatja egyszerűen Jack Martinnak, és hogy ezt a vakmerőséget a postaigazgatóság bizonyára nem helyeselné, ha tudomást szerezne róla. Nem, az nem állott, jegyezte meg a kalauz nagy lelki nyugalommal. És a viteldíjam is ki van fizetve? Kérdezte a nagybátyám. Hát persze, hogy ki van fizetve, felelte a kalauz. Igazán, csak ugyan, mondta a nagybátyám. No, hát akkor gyerünk, melyik az én kocsim? Ez mi? Felelte a kalauz, rámutatva egy ódivatú Edinburgh londoni postakocsira, melynek nyitott ajtaja előtt le volt eresztve a hágcsója. Megálljon, itt van a többi utas. Hadd szálljanak be ők először. Alig, hogy a kalauz ezt kimondta, egyszerre csak egy fiatal gavallér lépett nagybátyám szeme elé, fején hajporos parókával, ezüst faszományos égszínkék kabátban, melynek hosszú és bő szárnyai voltak kanavásszal bélelve. Tigin és Webbs mintás kartonnal és mellénybéléssel kereskedtek, uraim, és ennél fogva a nagybátyám első pillantásra meg tudta ítélni a szöveteket. A fiatal gavallér térdnadrágot viselt, sejemharisnyát, valami lábszárvédőfélét, egy csatos cipőt. Csipkés kézelő volt rajta, fején háromszögletű kalap, az oldalán pedig egy hosszú, hegyes kard lógott. Mellényének a két szárnya félig eltakarta a combjait, és nyakkendőjének a csücske a derekáig ért. Peckesen és méltóság teljesen lépkedett a postakocsi ajtaja elé. Leemelte a kalapját, és kinyújtott karral tartotta a levegőben a feje fölött. És ugyanakkor begörbítette a kis ujját, mint némely finomkodó ember, amikor fölemeli a teás csészéjét. Összeütötte a bokáit, mélyen meghajtotta magát, aztán előre nyújtotta a bal kezét. Nagybátyám már éppen feléje akart lépni, hogy barátságosan kezet rázzon vele, amikor észrevette, hogy ez az udvariasság nem neki szól, mert ebben a pillanatban jelent meg a postakocsi felhágójánál egy ódivatú, zöld bársonyruhába öltözött hölgy. Hosszú derekú ruhája volt, és csipkés derékfűzőt viselt. Fején nem volt kalapuraim, hanem egy fekete sejemcsukja. Egy pillanatig körülnézett, ahogy éppen be akart szállni a kocsiba, és látni lehetett az arcát, amihez fogható szépet a nagybátyám még soha életében nem látott még festményen sem. A gyönyörű hölgy beszállt a kocsiba, s közben megemelte a ruháját, s nagybátyám ünnepélyes esküvel erősítette, valahányszor ezt a történetet elmondta, hogy soha se hitte volna, hogy láb és boka elérhetik a tökéletességnek ezt a fokát, ha a tulajdon két szemével nem látta volna. Csak egyetlen pillantást vethetett erre a szép arcra a nagybátyám, mégis észrevette, hogy a fiatal hölgy könyörgő tekintettel néz rá, és hogy nagyon riadnak és kétségbe esetnek látszik. Az sem kerülte ki a figyelmét, hogy a hajporos parókás fiatalember, noha nagyon adja a gavallért, ami mind nagyon szép volt, nagyon előkelő és nagyszabású, a hölgy csuklóját alaposan megszorította, amikor beszállt, és nyomban utána maga is beült a kocsiba. Velük volt még egy nagyon rossz arcú ember, feszülő, sötétbarna parókával a fején, szilvakék kabátban, oldalán hatalmas szabjával és csípőjéig érő csizmákban. És amikor letelepedett, közvetlenül a fiatal hölgy mellé, aki közelettére a kocsi szögletébe húzódott, nagybátyámban csak megerősödött első föltevése, hogy itt valami titokzatos és sötét dolog van készülőben, vagy amint ő szokta mondani, hogy itt valami hiba van a kréta körül. Bámulatos gyorsasággal el is határozta magában, hogy okvetlenül segítségére siet majd a hölgynek, bármi veszedelem fenyegetné. Ördög és pokol, kiáltott fel a fiatalember, megragadva kardjának markolatát, amikor nagybátyám beszállt a postakocsiba. Mennykő és villám, dörögte a másik úriember, és azzal kirántotta a kardját, és minden további teket óriázás nélkül rátámadta nagybátyámra. Nagybátyám keze ügyében nem volt fegyver, de roppant ügyesen lekapta a rossz arcú ember fejéről a háromszögletű kalapot, és ahogy a kardhegye keresztül szaladt a kalapon, két oldalát összefogta, és erősen megmarkolta a kard pengéjét. Szúrja le hátulról, kiáltotta a rossz arcú ember a társának, mialatt igyekezett visszaszerezni a kardját. Azt nem ajánlom, kiáltott fel nagybátyám, és fenyegetőleg emelte feléje egyik cipője sarkát. Kitaposom az agyvelejét, ha van neki, ha pedig nincs, akkor szétzúzom a koponyáját. Minden erejét összeszedve nagybátyámnak sikerült kicsavarni a rossz arcú ember markából a kardot, és szépen kihajította a kocsi ablakán. Mire a fiatalabbik úriember megint elkáromkodta magát, hogy ördög és pokol, és megint a kardja markolatához kapott, de azért nem húzta ki. Talán azért, uraim, hogy a nagybátyám mondta mindig mosolyogva, talán azért, mert félt, hogy megijeszti vele a hölgyet. Nos, uraim, mondta nagybátyám, nagy nyugalommal visszaülve a helyére, én nem kívánom senkinek a halálát vagy a pokolba jutását, se villámmal, se pedig anélkül egy hölgy jelenlétében. És a mennykőből és az ördögből is elég volt egy útra. Ha tehát önöknek is úgy tetszik, üljünk vissza a helyünkre, mint békés utitársak. Hé, kalauz, adja föl ennek az úrnak a szabjáját. Alig ejtette ki nagybátyám ezeket a szavakat, már is megjelent a kalauz a kocsi ablakánál kezében a karddal. Magasra emelte a lámpását, és komoly tekintettel nézett fel a nagybátyámra, ahogy beadta a kardot. Nagybátyám pedig a lámpás fényénél nagy meglepetésére azt látta, hogy a kocsi körül tömérdek sok posta kocsi kalauz tolong, és valamennyien komoly arccal őt nézik. Soha életében nem látott még ennyi sápat arcot, annyi vörös kabátot és annyi komoly tekintetet. Mondhatom, ilyen furcsa dolog se történt még velem életemben, vélt a nagybátyám. Engedje meg, hogy visszaadjam a kalapját. A rossz arcú úr szó nélkül vette át három szögletű kalapját, figyelmesen megnézte közepén a lyukat, aztán ünnepélyes arccal parókájára illesztette, olyan ünnepélyességgel, melynek hatását némiképpen csökkentette, hogy ebben a pillanatban egy nagyot tüsszentett, és a kalap ettől megint lerepült a fejéről. Mehet, kiáltotta a kalauz, aki lámpást tartott a kezében, és fölmászott a hátsó kisülésre. Elindultak. Nagybátyám kinézett a kocsi ablakán, ahogy kihajtottak az udvarról, és észrevette, hogy a többi postakocsi a kocsisokkal, kalauzokkal, lovakkal és utasokkal együtt lassú lépésben szakadatlanul csak körbe-körbe jár, lassú lépésben óránként körülbelül 5 mérföldnyi sebességgel. A nagybátyámat erre elöntötte a méreg, uraim. Kereskedő ember volt, és úgy érezte, uraim, hogy a postacsomagokkal nem illik kukoricázni, és elhatározta rögtön, hogy mihelyt megérkezik Londonba, jelentést tesz az esetről a posta igazgatóságnak. Egyelőre azonban minden gondolatát lefoglalta a szép fiatal hölgy, aki a kocsi legtávolabbi sarkában ült, és az arcát teljesen elfötte a csukjájával. Az égszínkék kabátos úr szemben ült vele, a szilvaszín kabátos úr pedig mellette. Lesevették róla a szemüket. Ha csak egyet rezdült is a csukjája, nagybátyám hallotta, hogy a rossz arcú ember rögtön a kardjára üt. A másiknak pedig a lélegzéséből állapította meg, tudnilik olyan sötét volt, hogy az arcát nem láthatta, hogy olyan dühös képet vág, mint a le akarná nyelni a hölgyet. Nagybátyámat kezdte a dolog egyre jobban érdekelni, és elhatározta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Ő bizony bevárja, hogy mi lesz a vége. Imádta a szép szemeket, a bájos arcukat, meg a szép lábakat és bokákat. Egy szóval, szerette az egész női nemet. Ez már a vérében van, a mi családunknak, uraim. Magam is ilyen vagyok. Nagybátyám különböző fortélyokkal iparkodott a hölgy figyelmét magára vonni, vagy pedig legalább beszédbe ereszkedni a rejtélyes urakkal. De hiába való volt minden. Az urak nem akartak szóba elegyedni vele. A hölgy pedig nem mert. Nagybátyám tehát időnként kidugta a fejét a kocsi ablakán, és rákiáltott a kocsisokra, hogy miért nem hajtanak sebesebben. Majdnem reketre kiabálta magát, de senki se hederített rá. Hátradőlt tehát a kocsiban, és a szép arcról, meg a szép lábakról kezdett gondolkozni. Ez már jobban sikerült. Gyorsabban telt az idő, és nem ért rá azon csodálkozni, hogy mi történik, és hogy miként került ő ilyen furcsa helyzetbe. De nem azért, mintha talán inába szállt volna a bátorsága, uraim, nem, nem, mert az én nagybátyám nagyon vidám, gondtalan, könnyed ember volt, aki sokat kószált a világban, és nem félt még az ördögtől sem. Egyszerre csak megállt a postakocsi. Hé! Kiáltott fel a nagybátyám. Már meg mi baj van? Kiszállni, mondta a kalauz, és lebocsátotta a hágcsót. Itt? Kérdezte a nagybátyám csodálkozva. Itt, felelte a kalauz. Eszem ágába sincs kiszállni, mondta a nagybátyám. Jól van, hát akkor maradjon ott, ahol van, mondta a kalauz. Maradok is, mondta a nagybátyám. Jól teszi, mondta a kalauz. A többi utas nagy figyelemmel hallgatta ezt a párbeszédet, és miután látták, hogy a nagybátyám nem hajlandó kiszállni, a fiatalabbik úr kifurakodott mellette a kocsiból, hogy kisegítse a hölgyet. A rossz arcú ember közben a lyukat nézegette háromszögletű kalapja tetején. A gyönyörű fiatal hölgy, ahogy elsuhogott nagybátyám mellett, fél pár kesztyűjét kezébe ejtette, és egy szócskát súgott oda neki halkan, és az arca olyan közel ért hozzá, hogy a nagybátyám az orrán érezte forró lehelletét. Az egyetlen szócska pedig ez volt, segítség. A nagybátyám erre rögtön kiugrott a kocsiból, uraim, méghozzá olyan hevesen, hogy a kocsi ringatózni kezdett a rugóin. Ó, hát mégis meggondolta magát, mondta a kalauz, amikor látta, hogy a nagybátyám kiszállt. Nagybátyám néhány pillanatig csak nézte a kalauzt, és azon tanakodott magában, nem volna-e jobb, ha kiragadná kezéből régi módi puskáját, és lelőni a szabjás urat, a másikat pedig agyonverni a puskatussal, azután karon ragadná a hölgyet, és kereket oldana vele együtt. De aztán, jobban meggondolva a dolgot, mégis elejtette ezt a tervet, mert túlságosan színpadiasnak találta a végrehajtását. És követte a két rejtélyes embert, akik közrefogva a hölgyet, beléptek abba az ódonházba, amelynek homlokzata előtt a postakocsi megállt. Befordultak a kapu alatt, nagybátyám pedig ment utánuk. A nagybátyám már sok elhagyott rombadőlt házat látott életében, de ilyet még soha. Külseje után ítélve valamikor egy nagy vendégfogadó lehetett. De a teteje már sok helyen beomlott, a lépcső meredek volt, egyenetlen és rongált. A szobában, ahová beléptek, egy óriási tűzhely volt. Nagy, kormos, füstös kandalló, de tűz nem égett benne. Elhamvadt fahasábok könnyű fehér hamujával volt tele a tűzhely, de a kandalló hideg volt, és az egész terem sötét és komor. No, mondta a nagybátyám, hogy körülnézett. Hát ez már mégiscsak furcsa eljárás, gondolom, hogy egy postakocsi 6,5 mérföldet tesz meg egy óra alatt, aztán megáll, Isten tudja mennyi időre egy ilyen zsiványtanya előtt. Megírom az újságoknak. Hadd tudják meg az emberek. Nagybátyám ezt elég hangosan mondta, és olyan nyíltan és tartózkodás nélkül, hogy lehetőleg beszélgetésbe kezdjenek az idegenek. De egyik férfi sem vett tudomást róla, csak egymással pusmogtak, és közben sötét pillantásokat vetettek feléje. A szép hölgy a szoba túlsó végében ült, és egyszer tette egy mozdulatot, intett a kezével, mintha segítségért könyörögne a nagybátyámnak. Végre aztán a két idegen egy kissé közelebb lépett, és a társalgás csak ugyan megkezdődött. Úgy látszik, maga nem tudja, komám, hogy ez egy külön szoba, szólalt meg az égszínkék kabátos úriember. Nem, nem tudom, komám, felelt a nagybátyám. Csak azt szeretném tudni, hogyha ez egy külön szoba, amit maguk rendeltek maguknak erre az alkalomra, akkor milyen lehet itt a közös étterem? És azzal a nagybátyám letelepedett egy magas hátú karosszékbe, és olyan alaposan méregetni kezdte az égszínkék úriembert, hogyha Tigin és Verbs tisztán ennek a szemmértéknek az alapján levághattak volna egy ruhára való mintás kartont, ez egy újnyival sem lett volna több vagy kevesebb a kelleténél. Takarodjék ki innét, mondta egyszerre a két férfi, és mind a ketten a kardjukhoz kaptak. Tessék, mondta a nagybátyám, mintha egy szót sem értett volna mindebből. Takarodjék innét, vagy pedig a halál fia, mondta a rossz arcú szabjás úriember, és már ki is rántotta a hatalmas kardját, és hadonászni kezdett vele a levegőben. Szúrd le, kiáltott az égszínkék úriember, aki szintén kirántotta a kardját, és 3-4 lépést hátrált. Szúrd le! A szép hölgy hangosan elsikoltotta magát. Nagybátyám mindig híres volt a bátorságáról és a lélek jelenlétéről. Miközben látszólag olyan közönösen fogta fel, ami körülötte történik, egész idő alatt suttyomban nézelődött a szobában, keresett valami fegyvert, amivel védekezhetne, és abban a pillanatban, ahogy a kardok kirepültek hüvelyükből, a kandalló sarkában észrevette egy fonott markolatú régi vívótört rozsdás hüvelyben. Egy ugrással elkapta, kirántotta a hüvelyéből, vitézül megforgatta a feje fölött, oda kiáltott a szép hölgynek, hogy álljon félre az útból, székét az égszínkék úriemberhez vágta, a törhüvelyét a szilvaszínű úriemberhez, és felhasználván az űrzavart, egyszerre támadt rá mind a kettőre. Uraim, ismerek egy történetet, régi történet, de igaz. Egy fiatal derék írről, aki arra a kérdésre, hogy tud-e hegedülni, azt felelte, hogy bizonyosan tud, de mégsem meri határozottan állítani, mert még soha se próbálta. Ez a történet nagybátyámra is talál, és az ő vívására. Soha azelőtt kard vagy tőr nem volt a kezében, kivéve egyszer, amikor 3. Richardot játszotta egy műkedvelő előadáson. De ez alkalommal is megegyezett Richmonddal, hogy Richmond hátulról fogja őt ledöfni, anélkül, hogy előbb vívnának. Itt azonban két tapasztalt vívóval verekedett és hadakozott. Osztogatta és kivédte a vágásokat, kitért, ugrott, támadott, olyan férfiasan és ügyesen, ahogy csak lehetett, habár addig a pillanatig fogalma sem volt róla, hogy konyít ehhez a tudományhoz. Ami csak azt bizonyítja, uraim, hogy milyen igaz a régi közmondás, hogy az ember sohasem tudhatja, mit tud, amíg meg nem próbálta. A küzdelem óriási zajjal járt. A 3 bajvívó úgy káromkodott, mint a huszárok, és kardjaikkal úgy csattogtak, mint a Newporti vásáron az összes eladó kések és pengék egyszerre kezdtek volna csörögni. Mikor a harc a leghevesebb volt, a szép hölgy félrehajtotta csukjáját, valószínűleg azért, hogy a nagybátyámat bátorítsa. És a nagybátyám olyan ragyogó szépségű arcot pillantott meg, hogy 50 emberrel is szembeszállt volna, hogy meghalhasson egy mosolyáért. Már előbb is csodákat művelt, most azonban úgy kezdett vagdalkozni, mint egy dühöngő óriás. Ebben a szent pillanatban megfordult az égszínkék úriember is, látván, hogy a fiatal hölgy fölfedte arcát, dühében és féltékenységében felordított skardjával a hölgy szép keble felé döfött, azzal a szándékkal, hogy átszúrja a szívét. Mire a nagy bátyám úgy fölhördült, hogy az egész ház megremegett bele. A fiatal hölgy könnyedén félreugrott, kikapta a fiatal ember kezéből a kardot, és mielőtt az még visszanyerte volna egyensúlyát, a falhoz szorította, és markolatig döfte szívébe saját kardját úgy, hogy a penge a faburkolatba hatolt, és az égszínkék úr jó erősen odaszögeződött a falhoz. A gyönyörű fiatal hölgy nagyszerű példát mutatott ezzel. Nagybátyám hangos diadalordítással és ellenállhatatlan erővel ugyanabba az irányba szorította ellenfelét, beledöfte az ódon vívótört mellényének egy nagy piros virágjába, és oda szögezte őt a barátja mellé. Ott rugdolózott és ficánkolt, uraim, mind a két utitársa, halálküzdelmükben úgy rángatózva karjukkal és lábukkal, mint a bábszínház figurái, melyeket egy zsinóron mozgatnak. A nagy bátyám később gyakran mondogatta, hogy ez a legbiztosabb eszköz eltenni lábalól az ellenségünket. Csak az az egy hibája van, hogy egy kissé drága, mert minden egyes harcképtelenné tett ember egy kardjába kerül. A postakocsi, hol a postakocsi? Kiáltott fel a szép hölgy, és odarohant a nagybátyámhoz, és szép karjait a nyaka köré fonta. Talán még megmenekülhetünk. Talán, kiáltott fel a nagybátyám. Hogyan, drágám? Hát van még valaki, akit le kell szúrni. A nagybátyám ugyanis kissé csalódottnak érezte magát, uraim, mert úgy gondolta, hogy az öldöklés után jól esnék egy kis nyugodt szerelmeskedés, már csak a változatosság kedvéért is. Nincs egy perc veszíteni való időnk se, mondta a fiatal hölgy. Ő, és ezzel az égszínkék ruhás fiatalemberre mutatott, a hatalmas Filtovil Márki egyetlen fia. No, akkor attól tartok, drágám, hogy már sohasem fogja örökölni az apja címét, mondta a nagybátyám, és hideg vérrel nézte a fiatal embert, aki oda volt szögezve a falra, mint valami lepke. Maga gondoskodott róla egyetlenem, hogy magva szakadjon a főúri családnak? Ezek a banditák elraboltak hazúról, mondta a fiatal hölgy, és csak úgy tüzelt az arca haragjában. A gazember egy óra múlva erőszakkal akart feleségévé tenni. Szemtelen fráter, mondta a nagybátyám, és egy megvető pillantást vetett Filtovil haldokló örökösére. Kitalálhatja abból, amit látott, mondta a szép fiatal hölgy, hogy a cinkos társával együtt meggyilkoltak volna, ha segítségért merek fordulni valakihez. Ha a bűntársai itt találnak bennünket, akkor elvesztünk. Két perc múlva már késő lehet. Hol a postakocsi? E szavak után erőt vett rajta a felindulás, és annyira kimerítette az az erőfeszítés is, hogy fölnyársalta az ifjú Filtovil Márkit, hogy nagybátyám karjaiba ájult. Nagybátyám fölkapta, és kivitte a kapu alá. Ott állt a postakocsi, melyben négy hosszú farkú, lobogósörényű, fekete paripa volt befogva, de kocsisnak, kalauznak vagy lovásznak híre hamva sem volt. Remélem, uraim, hogy nem sértem meg nagybátyám emlékét, ha annak a véleményemnek adok kifejezést, hogy ő már azelőtt is sok nőt szorított a karjaiba. Habár aglegény volt, de csak ugyan azt kell innem, uraim, hogy szokása volt a pincérlányokat megcsókolni. És tudom, hogy egy-két ízben szava hihető tanúk is látták, hogy elég feltűnően enyelget egy-egy fogadós néval. Megemlítem ezeket a körülményeket annak igazolására, hogy milyen rendkívüli teremtés lehetett ez a fiatal hölgy, hogy ennyire elragadta nagybátyámat. Sokszor emlegette, hogy amikor a karján érezte a hölgy leomló sötét haját, és amikor ez föleszmélt és ránézett nagy fekete szemével, olyan különös nyugtalanság fogta előt, hogy alig tudott megállni a lábán. De hát, ki is tekinthet egy édes, fekete szelíd szempárba anélkül, hogy furcsán ne érezné magát, uraim. Én is ugyanúgy volnék vele. Az az igazság, uraim, hogy tudok olyan szemeket, amelyekben nem mernék beletekinteni. Ugye nem hagy el engem soha, suttogta a fiatal hölgy. Soha, felelt a nagybátyám, és ezt komolyan hitte is. Drága megmentőm, kiáltott fel a fiatal hölgy. Édes, jó vitéz, oltalmazóm. Hallgasson, hallgasson, vágott közbe a nagybátyám. Miért? Kérdezte a fiatal hölgy. Mert olyan szép az ajka, amikor beszél, felelt a nagybátyám, hogy attól félek, erőszakos leszek és megcsókolom. A fiatal hölgy fölemelte a kezét, mint ha tiltakozni akart volna nagybátyám szándéka ellen, is azt mondta, de nem, semmit sem mondott, csak mosolygott. Ha két édes, gyönyörű ajkat látsz magad előtt, amelynek nincs párja a világon, és ez a két ajak huncut mosolyra nyílik, ha nagyon közel vagy hozzájuk, és senki sincs jelen, azzal bizonyíthatod legjobban, hogy milyen formás és milyen piros ez a két ajak, ha hirtelen megcsókolod. Nagybátyám meg is csókolta, és én nagyra becsülöm érte. Pszt, kiáltott fel ijetten a fiatal hölgy. Lódobogást hallok és kocsizörgést. Igen, én is hallom, mondta nagybátyám a fülét hegyezve. Mindig hamar meghallotta a kerékzörgést és a patkók zaját, de most annyi lónak és kocsinak a dübörgése hallatszott messziről, hogy teljes lehetetlenség volt megállapítani a számukat. Akkor a zaj volt, mint ha legalább 50 kocsi közeledett volna, mindegyik 6 telivérrel. Üldöznek bennünket, kiáltott fel a fiatal hölgy, a kezeit tördelve. Üldöznek. Magában van minden bizodalmam. Olyan rémület tükröződött szép arcán, hogy a nagybátyám azonnal elhatározta magát. Beemelte a postakocsiba, azt mondta neki, ne féljen, még egyszer csókot nyomott az ajkaira, és azután azt tanácsolta, hogy húzza fel az ablakot, nehogy meghűljön, majd fölkapaszkodott a bakra. Várjon egy pillanatra egyetlenem, kiáltotta a fiatal hölgy. Mi baj van? Kérdezte nagybátyám a bakról. Beszélni szeretnék magával, mondta a szép kisasszony. Csak egy szót, édesem, csak egyetlen egy szót, egyetlenem. Leszálljak? Kérdezte a nagybátyám. A hölgy nem felelt, de megint mosolygott. Micsoda mosoly volt az uraim. Túltett az előbb, én még százszorta elragadóbb volt. A nagybátyám egy szempillantás alatt lentermett a bakról. Mi baj van, kedvesem? Kérdezte a nagybátyám, és benézett a kocsi ablakán. A kisasszony véletlenül éppen abban a pillanatban hajolt előre, a nagybátyámnak úgy tűnt fel, hogy még sokkal bájosabban fest, mint eddig. Olyan közel volt most hozzá, uraim, hogy igazán módjában állt megítélni a dolgot. Mi baj van, drágám? Kérdezte a nagybátyám. Ugye, sohasem fog más szeretni, csak engem. Sohasem fog mást feleségül venni, csak engem, kérdezte a szép kisasszony. Nagybátyám megesküdött, hogy sohasem fog mást feleségül venni, aztán a fiatal hölgy behúzta a fejét, és becsukta az ablakot. Nagybátyám fölkapaszkodott a bakra, kifeszítette a két könyökét, megigazította a gyeplőt, kezébe fogta az ostort, amely a kocsi tetején feküdt, rácsapott egyet a rudasra, és a négy hosszú farkú, lobogós sörényű fekete paripa vágtatni kezdett. Robogott az ódon postakocsival óránként 15 mérföldes sebességgel. Tyű, hogy vágtattak? Mögöttük nőttön nőtt az üldözők zaja. Mennél sebesebben robogott a postakocsi, annál sebesebben törtettek utána az üldözők. Emberek, lovak, kutyák egyesült erővel száguldottak utánuk. Rettenetes lármát csaptak, de a nagy zajt túlharsogta a szép kisasszony hangja, aki könyörögve sürgette a nagybátyámat, egyre csak azt kiáltozta, gyorsabban, gyorsabban. A nagybátyám ugyancsak használta a gyeplőt és az ostort, és a lovak úgy repültek, hogy egészen fehérek lettek a tajtéktól, de az üldözők lármája mégis egyre fokozódott mögöttük, és a kisasszony egyre csak azt kiáltozta, gyorsabban, gyorsabban. Nagybátyám a pillanat hevében egy nagyot dobbantott a csizmájával, aztán egyszerre csak azt látta, hogy hajnalodik, és ő a kerékgyártó telkén ül egy ócska edinburghi postakocsi bakján, dideregve a hidegtől és a harmattól stopog a lábával, hogy egy kicsit fölmelegedjék. Leszállt a bakról, és kíváncsian nézett be a kocsiba, kereste a szép fiatal kisasszonyt. Sajnos azonban a kocsinak se ajtaja, se ülése nem volt. Üres váz volt. Semmi egyéb. A nagybátyám persze nagyon jól tudta, hogy itt valami titok lappang a dolog mögött, és hogy minden szóról szóra úgy történt, ahogy ő elmesélte. Egész életén át hű maradt esküjéhez, amit a szép ifjú hölgynek fogadott, és az ő kedvéért kosarat adott nem egy hozzáillő fogadósnénak, és végül mint aglegény halt meg. Mindig mondogatta, milyen furcsa dolog, hogy őt az a véletlen körülmény világosította fel, hogy egyszer átmászott egy deszkapalánkon. Így tudta meg, hogy a postakocsik és a lovak, a kalauzok, a kocsisok és az utasok lelkei minden éjszaka útra kelnek. Azt is hozzátette mindig, hogy valószínűleg ő az egyetlen eleven ember, aki valaha is részt vett egy ilyen éjszakai kiránduláson. Azt hiszem, uraim, hogy igaza is volt. Én legalábbis soha másról ilyesmit nem hallottam. Csak azt szeretném tudni, hogy mi van ezeknek a kísérteties postakocsiknak a levélzsákjaiban, kérdezte a fogadós, aki az egész történetet mélységes figyelemmel hallgatta végig. Hát, a néhai levelek, mondta a vigéc. Ó, vagy úgy, hát persze, jegyezte meg a fogadós. Ez nem jutott volna soha az eszembe.